Szóval a héten beszéltem egy református barátommal, és beszélgettünk több mindenről lelkészül az egyházba, és az egyik, amit mondott, ami a nagy szívfájdalma a mostani elmúlt hetetnek az ügye kapcsán, hogy az, hogy Isten már nem az első helyen van, hogy ő háttérre sorolódott, ő azt látja különböző egyházi szinteken, és most nem a reformátusokkal akarok beszélni, mert ez sok más helyen is meg tud jelenni, hanem csak az, ahogyan beszélt, utána jött ez a gondolat elém, ez a téma, hogy legyen meg a te akaratod. Olyan téma, ami ugye benne van a mi atyámban, ott van egy kis töredékmondatként, és jól ismerjük, mert tudjuk, hogy az ott van, és tudjuk, hogy az milyen jól hangzik, és sokszor elmondja, akár ott a reformátusoknál, ugye minden héten elhangzik az isetisztelet az imádságban. Nálunk ritkábban, de azért elvileg benne van a fejünkben ennek a jelentésnek, hogy mit is jelent. És nagyon egyszerűen kimondható, hogy legyen meg a te akaratod, csak éppen roppant súlyos mondat. Nagyon nehéz őszintén kimondani azt, hogy legyen meg a te akaratod. Úgyhogy ez most a mai témánk, és ehhez a Filippi 2 első 11 versét hozom elétek. Jól ismert szakasz, ugye Krisztus himnusz, de most már mégis ezzel elolvassuk egybe. Úgyhogy a Filippi 2 első 11 verset olvassuk. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit sem tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsatok egymás magatoknál, és senki se a maga asztát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megerősítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Mondom, mennyire? Ez így bemondja. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon. Mennyeieké, földiek és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ez a Krisztus himnuszt szoktuk ezt a részt mondani, elég jól ismert szakasz, sok mindenről beszél. Mégis ezt a már lassan kívülről ismert részt akarom most eljétek hozni. De hadd kezdjem egy kérdéssel először is. Hogyan tudtok egy makacs szamarat mozgásra bírni? Sárga répával. Ugye, ez a nagyon szereti a répát, és az egy ilyen tipikus bevett módszer, hogy a répával kell motiválni a szamarat. De ez így jól előre viszi. Így lehet szépen szivatni, ugye, hogy rákötöd a hátára, és igazából mindig ott fog dönni, sohasem éri el, de mégis benne van a vágy, hogy hátra megszerzem majd azt a répát, és mennyi jó lesz. Ugye, répát lógatunk elé. Esetleg hátulról ösztökéljük. Nem tudok ezeket írni, mi az ösztöke. Ugye ez egy jó kis hegyes eszköz, amivel hátulról böltésik az állatnak a fenekét. Azért az, arra mindenki képes mozdulni, igaz? Én próbáltam ott a fopiszkálóval, és működik egyébként. Úgyhogy... Tényleg nem bírt a nevet. De tényleg könnyű azzal mozgatni előre, de nem biztos annyira jó, mint a répa. Bár ha bemondom, nem tudom, melyik a nagyobb kínzás, hogy előgott a répát, és nem kapja meg, csak a legvégén megkaphatja x kilométer után, vagy pedig picit megböldösni, hát változó, de mindegy. De mi a célja a répának az egészben? Az, hogy úgy érezze a szamár, hogy ez a répa az övé. Ugye azt látja, hogy az az enyém. Nem kell más tennem, csak egyet lépni, és már az enyém a répa. Na, csak én, itt van előttem, egyet lépek, akkor az enyém lesz. Az a répa már az enyém. Kvázi jogom van már hozzá, az enyém lehet. És sokszor az emberben ez van, hogy csak egyet kell lépni, és megszerzem azt, amit szeretnék. Olyan vagyok sokszor, mint a szamarak, hogy motivál minket, hogy megszerezzük az egész világot is. Minden mást, mindent elérhetünk magunknak, és milyen nagyszerű lesz. És nekünk is vannak ilyen csali répáink, amiket azt mondjuk, hogy el akarjuk érni. Hogy milyen jó, csak egy kicsit még teszek valamit ezért vagy azért, és akkor enyém az új autó, az új ház, az új telefon, az új játék, hogy gyereknél maradunk. Csak valamit megszerezni, csak egy picivel többet. Mindig van csali répánk, ami úgy vonz minket előre, amiből azt gondoljuk, hogy megszerezhetünk valamit. És gondolj bele, hogy mi volt a teremtés elején. A csali répa, amivel Sátán megkísértette az embert. Olyan lehetsz, mint Isten. Oda van logotá egy ilyen kis Isten kép, mert ez nem volt. Az emberekkel, hogy figyelj, lehetsz te is ilyen. Lehetnél te is ilyen. És az 1 Mózes 3-ban is azt látjuk, hogy olyan lehetsz, mint Isten. Meg manapság is elég vonzó dolog ez, olyan lehetsz, mint Isten. Olyan hatalommal bírhatsz, mint Isten. Annyi mindent elérhetsz, bármit megtehetsz, jogod lesz bármire. És a végig a fejünkben az van, a végén, hogy olyan, jogunk van olyanak lenni, mint Isten. És milyen igazságtalan, hogy nem lehetünk olyanok? Miért lehetnénk? Miért mi zár minket el ettől? És vannak olyan kereszténynek mondott, félkeresztény tanító nagy szekták is, amik bár evangéliumnak mondják magukat, de alapvetően inkább szektaként működnek, hiszen arról beszélnek, hogy olyan lehetsz, mint Isten. Isten teremtő ereje, te szádban van, és te alkotsz vele, mi is kicsi Istenek vagyunk, és így tovább rengeteg fajta ilyen irányzat van. Nagyon-nagyon lelkesen mondják ezeket a vonalakat, hogy ez bennünk lehet. Mert neked jogod van hozzá. Itt sem valaki a Biblia igazságot, és neki azt mondta az Isten, hogy jogod van ahhoz, hogy te is Isten legyél. És ez a jogod van hozzá, ez nagyon jól működik manapság. Mindenki tudni akar, hogy mihez van joga. Ugye a manapság Európa, modern Európában már mind tisztában vagyunk. Úgy véljük, hogy tisztában vagyunk a jogainkkal. Hogy mindent tudunk róla. Talán a legjobban az egész világon mi vagyunk legjobban tisztában ezek az emberi jogokkal. És hogy mennyire jó vannak emberi jogok, igaz? Ki az, aki feltírja soron az emberi jogokat? Mindenki mondja, hogy az emberi jogok így meg úgy, de mégsem tudjuk felsorolni őket. Egyébként rengeteg mindenhez van jogunk elvileg, a magyar törvények szerint is, most nem kezdem el felsorolni, nyugodtan googlizatok rá, meglepő módon és nagyon sok dolgot lehet abba találni. És mi csak úgy vagyunk, hogy mindenhez is jogunk van azon a fejünkben. Aztán a Bibliában is van erről szó, hogy mennyi mindenhez jogod van igazából. Annyira tesz nekem az, hogy az Isten megfogalmazza az Ószövetségben a törvényeket, abban benne van igazából egy csomó olyan dolog, ami az akkori kultúrában idegen volt. Ami nem fér bele az akkori kultúrába, hogy Isten jogot ad az embereknek egy csomó mindenre. Az egyik ilyen nagy kedvencem, ugye az elengedés éve. A Year Jubilee. Ez az az év, amikor az volt, hogy minden 50. évben, hogy volt bármilyen tartozása, adóssága a családnak, azt el kellett engedni. Nulláról indulhatott újra. Nem volt már ilyen, amit tovább kell vinnie. Be kéne vezetni a bakotnál járt, 25 év után ez az elengedés éve, és akkor bármilyen adósságodon elengedik. Diákhitelnél működne, mert sosincs vége. De hogy mennyire jó dolog az, hogy van ilyen elengedés éve. És Isten ilyenre is gondolt. Vagy az önszégyekre, ahogy a gondot visel Isten. Az 5.14-ben nagyon tetszik az olyan felsorolja, hogy milyen módon kell gondot viselni az önszégyekre, meg az árvákról. És beszél arról, hogy két éven keresztül nyugodtan gondoskodj magadról, és örvendj Istenet, de a harmadik évben nem magadra költsd a vagyont, hanem az özvegyekre, meg az árvákra. Hogy figyelj rájuk. Vagy, hogy nem szerez nagyobb kamatot annál, mint ami, azt mondják, hogy a kb. 6% volt annak idején, hogy számoltak rá, ami még nem számít a kamatnak. Hogyha valakinek segítenek, azok nem lehet nagyobb a kamat ennél. És így tovább is, hogy nem sorolom őket, hogy egy csomó jogot belerakott a Bibliába Isten arra nézve, hogy biztosítsa az embereknek azt a létét, hogy jól tudjanak magas tudjanak élni. Egyébként azt, hogy mennyire fontos az özgyekre, az ügyeseknek az árvákra vigyázni, ami annak idején nem volt magát értetődő. És ma is benne van a társadalomban ez. Elvileg legalábbis, jó, oké, most már látjuk a sorrendet, hogy milyen fajta besorolás van, hogy ki mikor felelős, az egy más dolog. De hogy bennünk van az, hogy vigyázzunk rájuk, mert ők a kiszolgáltatottak. Ők az elesettek. De hogy közben mindenhez van jog megfogalmazva. Ugye az utazáshoz, a szabad mozgáshoz, a boldogsághoz való jog. Elvileg minden embernek joga van a boldogsághoz. Milyen érdekes, hogy ezt jogba kell foglalni. Csak hogy ez a jog hangsúlyozás az azt hozza elénk, hogy jogom van nekem elsőnek lenni, a legfontosabbnak lenni. Igazából azt mondja, hogy jogom van arra, hogy Isten elé helyezzem magamat. Jogom van arra, hogy fontosabb legyek, mint Isten. És elkezdett átalakulni a gondolkodás azzá, hogy Isten dolga az, hogy szolgáljon minket. Ugye Isten egy pincére vált, kis fehér köpennyel a kezén, oda jön hozzánk, hogy miben segítetek ma neked. Átalakul bennünk a kép, és nagyon sok ember így tekint már Istenre, nagyon sok hívő ember így tekint Istenre, hogy úgy működik, mint ugye az automata, itt van az a zöld vendobox, oda mész az automatákhoz, oda szed kis pénzt, kijön egy üdítő, ugye? Működik. A rendőrség is így működik, bedosz egy féltéglát, kijön egy rendőr, tehát ott is működik ez, csak lehet, hogy más következménye. De hogy az van bennünk, hogy nekem ez jár, ez így kell, hogy történjen. Ilyen módon kell, hogy működjön. És Istenhez így állunk hozzá, hogy Istent már hátrésoroljuk egy kicsit. Mi már fontosabbak vagyunk. Ehhez képest a Filippi 1.27-ben kicsit mást olvasunk, ugye a Filippi 2 előtt levő részben. A mi elhívásunk az, hogy Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjünk. Ugye milyen evangéliumot ő elénk élt és elénk adott, azt szerint viselkedjünk, arról beszélt az a szakasz. Ez a mi egyik fő küldetésünk. A Filippi 2, amiről olvastunk, elmondja, hogy mi is az evangélium, hogy aztán láthassuk aztán, hogy miként kell élnünk méltóan ahhoz. Beszél arról, hogy mi az evangélium, beszél arról, hogy Krisztus mit tett, és hogyan valósította ezt meg az életünkben, hogyan lett az valóságá számunkra, hogy aztán mi is azt szerint élhessünk. De azzal kezdi a Filippi 2-ben, mert nem azzal kezdi, az, ott van már az elején, hogy az az indulat legyen mellettek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Hogy ezzel az indulattal álltak hozzá. Hogy Jézus a modell arra nézve, hogy hogyan kell viselkednünk, hogyan kell élnünk. Egy másik forgatás így fogalmaz, ugyanazt az érzést ápoljátok magatokban, amely Jézus Krisztusban is megvolt. És nem az érzésben a lényeg, hanem az, hogy olyan érzéssel viseltessetek a többiek felé, hogy a Jézus viseltetett felétek, meg minden ember felé. És nem csak, hogy volt benne egy ilyen fajta érzés, hanem hogy ezt ápolta is. Hogy ezt gondoskodni akart arról, hogy ezt szerint cselekedjen. És arra hív minket is Krisztus, hogy ilyenfajta indulat legyen bennünk, ilyenfajta felindultság, ilyenfajta motiváltság. Az motiváljon melleteket, ami Krisztus motiválta. Azt szerint gondolkodjatok, ahogy a nő gondolkodott. Úgy álljátok hozzá a dolgokhoz, hogy a nő hozzáállt, úgy álljátok hozzá az emberekhez. Ez tápolt, ez szerint cselekedj, és ezt tökéletesítsd. Ebben legyél egyre inkább jobb. Ki az, akinek még megvan ez a nagyon régi, ez a What Would Jesus Do karkötő? 30 évvel ezelőttről. Ugye még páran boldogatnak. Ki az, akinek van még otthon ilyen? Biztos van még az. És ennek az a lényeg, hogy mit tenne Jézus? Volt egy könyv is hozzá, egy mozgalom, hogy legyen rajta ez a karkötő, hogy azok gondolnak, hogy Jézus mit tenne. Hogy ő benne milyen indulat, milyen érzések lenne, ő hogyan állna hozzá a dolgokhoz, hogyan cselekedne ő. Hogy aztán te is így cselekedj. Ugye van egy ilyen dal is, az a What Would Jesus Do című, vagy az eredmény mindig ez van, legalábbis gondolom a címe is, ami erről szól. Bennünk van ez a fajta eltökéltség, hogy Uram, én úgy akarok csinálni dolgokat, olyan te csináltad. Hogy az az indulat akarom, hogy legyen bennem. És Pál erről beszél igazából bizonyos szempontból, hogy, nem maradt a féle, hogy a gondolkozásunkban legyünk olyanok, a hozzásunkban legyünk olyanok, mint Krisztus. Hogy ilyen módon közelítsünk meg mindent. Hogy Istennek a sablonját vegyük alapul magunknak. Hogy ezzel a megközelítéssel legyünk előtte. És azt mondja, hogy legyünk olyanok, mint Isten, de nem úgy, hogy az Efézus 3-ban beszél róla, hanem úgy, hogy kezdjünk el azt szerint gondolkodni, hogy Krisztus csinálta ezt. Legyen bennünk ez a fajta hozzáállás. Az Efézus 3-ban egy kicsit másról volt szó. A kígyó azt mondta, hogy olyanok lehettek, mint Isten. Hogy ti legyetek olyanok, mint Isten. Hogy ti váljatok olyanná, olyan hatalmas, olyan nagyszerűvé, olyan mindent megvalósítóvá. Pál meg arra bátorít minket, hogy kezdjünk el azzal a szemlélettel hozzáállni dolgokhoz. Kezdjünk el már olyan módon gondolkodni. Bizonyos szempontból ugyanaz a kettő, nem? Legyünk olyanok, mint Isten. Csak az egyik arról beszél, hogy te felérhetsz arra a szintre, lehetsz olyan nagyszerű, mint Isten. Pál egy kicsit másra fordítja meg. Elkezd beszélni a Krisztus Kindusról, elmondja azt, hogy mit tett Krisztus, és azt mondja, hogy legyél ilyen te is. Az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban megvolt, és elkezdi sorolni, hogy aztán miket tett, hogy feladta a királyságot, hogy megalázta magát, hogy mi mindent csinált Krisztus, azt mondja, hogy ez az indulat legyen benned. Kígyó arról beszél, vagy a kísértő arról beszél, hogy emelkedj fel Istenhez. Pál azt mondja, hogy nézd meg, hova lesüllyedt érted. Te is tedd meg ezt. Hogy egyszerűen alázd meg magad Isten előtt. Helyezd magad lejjebb. Mennyivel másabb a kép, nem? Egyébben fel akarunk emelkedni, hogy mi jól látszódjunk, fenn a csúcson. Másikban meg arra hív, hogy úgy legyél olyan, mint Isten, hogy megalázod magad. Hogyan Krisztus megalázta magad az Atya előtte, hogyan lehajolt előtte, hogyan mindig ment hozzá, és ő előtte akart lenni, úgy legyünk mi is. Olyan fajta alázat, olyan fajta odaadással. És arra beszél Pál először is, hogy mi az evangélium Jézusnak, hogy hogyan viszonyul hozzánk, hogy mit tett értünk. És utána beszél arról aztán, hogy konkrétan mi az. Azt mondja, hogy minden Krisztusra nézve, és minden Krisztus által teremtett. Minden őrá nézve történik meg. És igazából látjuk az igében azt, hogy Jézusnak joga van az imádatra. Joga van arra, hogy magasztaljuk, hogy tiszteljük, hogy az ő tisztséget felemeljük. És mindeközben azt mondja, hogy de Krisztus nem tekintette zsákmánynak azt, amivel történt. Nem érezte azt, hogy kizsákmányolják. Igazából akinek mindenhez joga volt, az semmi vélet értünk. Csak azt mondja, hogy ez legyen a mintánk. Mindez joga volt, semmi vélet értünk. Az univerzum a világ mindenségnek a trónjáról lejött, leszállt, és kész volt. Nem csak egy magatáltatlan baba testébe beleszállni, mert mondtam az Isten, hogy oké, akkor lesz egy kicsit, mondjuk a királynak a gyerekeként. De nem ennyire, hanem tovább ment még lejjebb. Egy teljesen egyszerű szegény embernek a képébe. Nem az uralkodó családnak a házába, hanem egy ilyen kis világvégi kis településbe. Nem ott az ottani nagy házba, hanem ott is egy kis pajtába, egy csűrbe került be. Egy szegény embernek, a szegény átlagos embernek a gyerekeként jött ebbe a világba. Ez egy olyan családba, akik megvetettek voltak, akik kiteszkáltak, hogy te, ez az a Mária, akinek úgy lesz csak úgy gyereket. Ja, persze. És ő lett, ő lett az abbi gyerek igazából a városban. Hogy ő az, aki csak úgy megfogant. Csak úgy valójában megjelent, hogy nem házasod a terhes. Nem csak arról volt szó, hogy most akkor lejött a földre, hogy mondjuk olyan legyen, mint Mózes a fáraó mellett a nevel gyermek, nem, hogy a semmi vélet, a legbarázottabb, a leglenézettebbé. Sőt, mi tovább is, hogy aztán azt mondja az igen, hogy szolgai formát vett fel. Hogy miután felnőtt, még szolgává is tette önmagát. Nem csak ember, hanem szolgává. Ugye a szolga az, aki igazából azt lehet venni pénzem. Meg lehet vásárolni a szolgát pénzem. Olyan, mint az autó. Hogyha elrólik, meg veszel egy másikat. Egy rasszolga lett értünk. Hogy igazából az Ura azt csináljon vele, amit akar. Hogy nem magad dönti a dolgokat, hanem fölötte döntenek. És Krisztus ezt mondta, ezt tette, hogy legyen más, aki fölötte dönt. Legyen az atya, aki fölötte dönt, vagy amikor elítélik őt, akkor legyenek mások, akik fölötte döntek. Egy szót nem szólt, hanem hagyta, hogy megöljék. Kész volt meghalni. Az élete olyan keveset ért, ilyen szempontból egy szolgának, hogy nem az, hogy értelem volt, de nem volt annyira fontos, hogy most akkor éle vagy meghal. Még a mózesi törvények is más szinten emelték a szolgát, bizonyos tekintetben, és mással szabad embert. Még ott is más szinten voltak. És Krisztus olyanná lett, aki már nem számít a társadalomnak. Egy szolgává lett. Értünk. Tudatosan saját maga döntéséből tette mindezt. Érted és értem. Feladta minden jogát az élethez is. És készült meghalni, és ugye ez elvittett egy olyan halálba, ami az akkori időben az egyik legszörnyűbb, legbrutálisabb halála volt. Tudom, hogy sem húsvét péntek, meg péntek van, de mégis erről beszélek. Egy a legdurvább fajta kivégzési mód. Olyan fajta kivégzési mód volt az, amit római polgárral nem követhettek el. Nem volt szabad egy római polgárt kivégezni ilyen módon. Annyira durvának számított. És Jézus kész volt arra, hogy meghalljon, így értünk. Hogy a kereszten halljon. És mondhatnánk, hogy mennyivel többet érdemel Isten fia, nem? És ő azt látjuk, hogy azt mondja Isten, hogy azt mondja a pápostól nekünk, bocsánat, hogy legyünk olyanok, mi is a hozzáállásunkban, a gondolkodásunkban, a mi attitűdünk legyen olyan, mint Krisztusé volt. Nem annyira kellemes, igaz? Mindjárt itt eszkábálunk majd valamilyen korvácsoló helyet az udvaron, meg egyebek, aztán sorba állunk, nem fogunk ilyet csinálni, csak hogy van-e bennünk ilyen attitűd, van-e bennünk az a fajta készség, hogy Uram, ha te akarsz engem, akkor ezért leszek. Nem tudom, ezeket tudja Navalnyiról, ugye most hat meg a héten, hogy egy hívő keresztény volt, egy újjászületett hívő keresztény. És Navalnyi volt az, aki azt mondta, hogy mikor szabad lehetett volna, mikor megmérgezték azért, mert ugye meg akart dönteni a rezsimet, azt a fajta szörnyű rezsimet, ami emberek millióinak a szenvedését okozza. És elmentett valami Németországba, azt mondta, hogy nem, inkább visszamegyek. Mert nem bírnék a saját szememben nézni, és nem bírnék tükörben nézni, és főként nem bírnék Isten elé állni akkor, ha nem mennék vissza, és nem tudom, azt a küldetést, amit Istentől kaptam. Amit visszament, persze egyből börtönbe vágták, aztán ott meg is halt. Sokan mondják azt, hogy igazából Navalnyi bemutatta Krisztus szeretetét azáltal, hogy kész volt felvállalni szenvedést. Hogy kész volt beállni. Kb. Abban a sorban, amivel Bonhoeffer is beállt annak idején. És azt mondta, hogy nem akarom magamat felemelni, hanem készült megalázni magam azért, hogy amit Isten akar elvégezni, az megtörténhessen. És Krisztus lemondott minden jogáról. Társadalom által elutasított lett, sőt, ha belgondoltok, olyannyira lemondott minden jogáról, hogy még arra is lemondott, ami számára legfontosabb volt. Ha nézzük az életét, azt látjuk, hogy újra, meg újra, meg újra ment az atyához, és rengeteg időt töltött imádsággal, rengeteg időt töltött az atya előtt. És az, hogy a kereszten bűnné lett értünk, kitaszítottá vált ezáltal, ezáltal még arról jogára is lemondott, hogy az atyával beszéljem. Nem csak a társadalom által lett szám kivetett, hanem még az atya által is. Hogy bűnné lett értünk, hogy még ő is elfordult tőle. Dávidnak is volt ilyen az élet szakaszában, úgy érezte, hogy olyan távol van Istentől, meg is fogalmazza azt a talán indirattam, 22. Zsoltárban, igen, hogy én Isten, miért hagytál el, távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. Istenem, hívlak nappal, de nem válaszolsz, éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. Hogy benne volt Dávidban is ez a fajta érzés, nem értem, hogy pont onnan idézi ezt Jézus, de a végére ennek a Zsoltárnak már nem így hangzik. Abban már Istenről tett bizonságot. Jézusnak ez volt az állapota a halálában. Ez a fajta elhagyatottság. Ez valójában megtapasztalta. Ez a mi Jézusunk. Aki ilyen módon készült megalázni magát. Van egy szobor, nem is tudom pontosan, hogy hol, mindegy szabad térem, egy szemináriumi helyszínen van ez, és ott az látszik, hogy van egy hát alapvetően jó módon azt mondott, hogy öltözés alapján jó módon mondott ember, meg előtte egy szolga, képen mossa a lábát, és ott egy meghajló ember, valószínűleg mennyire tiszteltet, és a felirat az a szobor lábán, hogy Jézus megmossa Péter lábát. Elvileg Max Grinder, vagy nem tudom kicsoda, vagy Grinder a szobrász. És hogy ránéz erre a szoborra, és ezzel azt mondjuk igazából, hogy ránézel a hajt hátul ember, és elgondolkozol, hogy ez az én Istenem. Ez az én Istenem, akit imádok és tisztelek. És lehet, hogy kérdőjel van a mondat végén. Lehet, hogy azon benned, hogy tényleg ez az én Istenem. Tényleg ilyen az én Istenem. Mennyivel nagyobb nem azért az ilyen a hatkarú nagy szobor kardol a kezében, aki megöl mindenkit. Mennyivel erősebb, nem? Vagy a jó kis masszív 50 méteres szobor. Mennyivel komolyabb, nem? Mennyivel erőteljesebb egy ilyen? Még akár egy aranyborjúban is több erő van, mint egy ilyen szemében. És akkor ő a mi Istenünk. És Pál apostol azt mondja arra minket, hogy ilyen hozzáállással kell lennünk. Hogy mi is így kezdjünk el gondolkodni. Hogy ez az, amire hív minket az Atya. Mert erre küldte el Krisztus. És Jézus azt mondja, hogy imádkozott, hogy ne, mindazonáltal ne az én akaratod legyen meg, hanem a te akaratod legyen meg. És Jézus ebbe megy le, ebbe a szolgai formába. És erre bátorít minket, hogy ezt tegyük mi is. De aztán tovább is megy az egészben, hogy nem áll meg ezzel ennél. Nem áll meg a Szentírás sem ebbe az akasznál. Hogy nincs vége a 8. versnél ennek. Mert 9. 11. vers is van hozzá. Amit érdekes, azt lehetne az Ézsaiás 45. Azt nem olvasjuk még az egész Ézsaiást, mert hosszú lenne. Érdemes ez házi feladó otthon. Azt mondja, hogy ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földjék és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. És a Ézsaiás 45-öt, most nem olvasom végig, csak néhány verset belőle, de azt mondja, hogy én megyek előtted a rögös utat elenyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vaszárakat leverem. Neked adom a sötétség kincseid, és az elrejtett drágaságokat, hogy megtudd, én vagyok az Úr, aki téged néven szólít, Izrael Istene. Annyira érdekes, ez végez a fezéből, hogy csak az Úrnál van erő. Csak az Úrnál van igazság és erő. Annyira érdekes, hogy ezt szokták párhuzamba hozni a Filippi 2-vel. Honnan volt Krisztusnak ereje ennyire megalázni magát? Onnan, hogy tudta azt, hogy az Atya azt mondja, hogy én megyek előtted. És az a kérdés, hogy hogyan legyen neked erőd arra, hogy ilyen módon meg tud alázni magadat, hogy ilyen módon szolgai formát tegyünk fel, hogy ilyen módon azt merjük mondani, hogy legyen meg a te akaratod? Onnan, hogy ezt tette Jézus is értünk. Hogy ugyanezt mondta ki az atyának, hogy legyen meg a te akaratod. Hogy ez ad erőt ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni. És azt mondja, a név, ami Jézusnak adatott, ez a 9. versben említi, de a 11. versben található, Jézus Krisztus Úr. Ő az Adonai. Jézus az Úr, és neki joga van ehhez a névhez. Joga van ahhoz a névhez, hogy ő az Úr. És nem olyan a múltja, mint amit várnánk egy uralkodótól, de mégis ő az Úr. És neki adatott ez a név. És van egy kulcs szó ebben az egészben, ebben a Filippi 2.9.11-ben, ami miatt erre joga van. És ez nagyon egyszerű kis szó, így hangzik, hogy ezért. Amit olvasok a Filippi 2.5-től 8-ig levő részben, azt mondja, hogy ezért adatott neki ez. Ez a fordulópont az egészben, ez a kulcspont az egészben. Hogy Jézus Krisztusnak, hogy lement a legaljára. Ezért Isten felemeltett a legmagasabb pozícióba. Ezért tette ezt le. Mert Jézus kész volt szolgálni. Krisztus kész volt szolgálni felénk. Vissza a legelejére, hogy mit jelent Istennek lenni. Amivel annyira csábít minket a világ, amivel annyira csábít minket a sátán is, hogy figyelj, legyetek már te is Istenek. Mert sátán is kísérlet, mert el akarjuk kapni a répát, ami nem is a milyen igazából, csak ott lóg előttünk, hogy de jól nem megszereznék, hogy szeretném ezt vagy azt magamnak. Mit jelent Istennek lenni? Azt látjuk ebből, hogy Isten megalázta magát, és szolgai formát vett fel. Senki lett, és meghalt értünk. És mi is szeretnénk megszerezni egy csomó mindent, és azt mondja, hogy aki meg akar mindent szerezni, az elveszti azt. Aki erre hajtas, csak el fogja veszíteni azokat a dolgokat. Aki első akar lenni, az utolsóvá fog lenni. Vagy ha valóban az akarsz lenni, akkor legyél az utolsó, azért, hogy aztán megvalósulhasson, az, hogy első leszel. És ő arra hív, hogy vegyük fel a keresztünket. Mert ha készek vagyunk utolsónak lenni, ha készek vagyunk nem menni legalulra, legaljára, ezért Isten kész minket felemelni. Amikor készek vagyunk ezzel a hozzáállással lenni, Isten kész minket felemelni. Ha maradunk Navalnyinál, majd érdekes lesz a mennyben beszélgetni vele. Azt mondja, hogy te hogy voltál képes erre? És akkor azt mondja, hogy figyelj, ezt mondta Filippi 2. Kisztus szolgálja forrát, ha felőkész voltál, akkor én miért ne lennék erre készen. Én csak annyit tettem, hogy azt mondta, hogy Isten, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. Mi mennyire tudjuk ezt kimondani? Készek vagyunk azt mondani, hogy Uram, beállok abban, amire te hisz engem. Hogy legyen meg a te akaratod. És ha te szolgálva lettél, értem, akkor én is meg fogom ezt tenni. Hát akkor hogyan lehetünk pont olyanok, mint Isten? A halála előtti napon jól bemutatta ezt. A lábmosással jól bemutatta ezt. Azzal, hogy a legalantosabb formát vette fel, a legalantosabb szolgai feladatot végezte el, hogy megmosta a tanítványoknak a lábát, azzal jól bemutatta ezt. És hogy próbáljuk mi is megtalálni az életben azt, hogy mi az, amire Isten hív minket. Próbáljuk megtalálni az életet is elérni, az álmainkat. Csak hogy a világ az nem így működik. Az emberek nem találnak olyan helyet, ahol megnyugodhatnak és szeretetet találnak. Hiába vadászság és hiába öldözik is földgömböt, hogy maguk elé kötve, nem működik. Ha ilyen dolgot üldözöl, nem fog működni. Nem fog menni. Nem fog megvalósulni egyszerűen. El akarom kérni dolgokat, hogy olyan legyen, mint Isten. Legyen hatalom, legyen erő, legyen pénz, legyen befolyás, legyen minden. De leginkább olyan helyet, ahol van megnyugás és szeretet. És nem találják. Sőt, sokszor hívők sem találják. De még sokszor még hívőket, és mi is ezeket keressük. Azt mondja Krisztus, hogy ne tegyél már csak kéves, kövess engem. Legyek én a te példád, legyek én a mintád. Legyünk készek arra, hogy feláldozzuk magunkat. Legyünk készek arra, hogy beálljunk abba, amire Isten hív minket. Legyünk készek arra, hogy csak annyit mondjuk, hogy Uram, most komolyan gondolom, legyen meg a te akaratod. Félek tőle, Istenem, hogy ezt kimondom, ijesztő kimondani egy ilyen dolgot neked, mert mi van, ha? De tudom, hogy Isten, nekem akkor is jobb az, legyen meg a te akaratod. Ennyivel indul az egész el. Egy nagyon veszélyes, rövid kis félmondattal, hogy legyen meg a te akaratod. És amikor ezt ki tudjuk mondani, és azt mondjuk, hogy megüresítem én is önmagamat, és készülök neked szolgálni, Uram, hogy legyen meg a te akaratod, Isten azt fogja mondani, hogy ezért, és kezdődik az életed története. Annak az életnek a története, amit ő tervezett el veled. Ezért az fog megvalósulni, amit Isten tenni akart el veled. Mindaddig csak arra fog szólni az életed, hogy hogyan üldözöd a saját répádat. Onnantól az történik, hogy mi az, amit Isten akar elvégezni benned. Azt mondod, hogy ezért, Uram, legyen meg a te akaratod, és nem azt mondja, hogy oké, ezért már kész vagy erre, elmondom, mit tervezek veled, elmondom, mi a következő lépés. És indul az új történetet. És amikor azt mondja, hogy az az indulat legyen beletek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, akkor azt mondhatjuk ezzel, hogy Uram, én ezt akarom. Kész vagyok beállni ebbe. Nem tudod, hogy vagy mindezzel, mennyire mered ezt mondani Istennek. De erre hív minket Isten. Hogy ő szolgálva eltérted és értem, és mi is beállunk ebbe a sorba. És akkor annyit mondunk, hogy Uram, itt vagyok most, véleket a mondattól, de legyen meg a te akaratod. Imádkozzunk így. Köszönöm Istenem azt, hogy te egy mintát adtál számunkra. Mintát adtál a szolgálban, mintát adtál számunkra abban, hogy mit jelent magunkat feladni. Köszönöm, hogy adtál olyan embereket is körülöttünk, akiknek láthatjuk az életén, hogy ezt megtették. És olyan nagyon nem vágyok sem Navalnyi sorsára, sem Krisztus sorsára, sem egy csomó más ember sorsára, akik készek voltak minden feladni. De vágyok arra, Uram, hogy vele kapcsolatban legyek. És ha ennek az ára, hogy olyan dolgokat veszítsek el, amikor igazából nem is az enyémek, vagy nem is annyira fontosak, akkor olyan kész vagyok erre. Mert bár nem könnyű, de félre kell tenni a saját akaratomat azért, hogy a te akaratod megvalósulhasson. És tudom, hogy a kettő együtt nem fér meg. És a kettőből választani kell, akkor Uram, a tiéd kell. Amen.